17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem javasolja a sajóból kifogott halak fogyasztását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület hívta fel a népik figyelmét arra az információra, mely szerint a szlovák hatóság arzén szennyezettség miatt megtiltotta a sajóból kifogott halak fogyasztását. A rendelkezésre álló információk, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján a Horgász Egyesület és a népik sem javasolja a sajóból kifogott halak fogyasztását. Akut kockázat nem áll fenn, valamint a határértékkel szabályozott toxikus nehézfémek esetében is negatívak az eredmények. A vizsgált halakban kimutatott arzintartalom miatt azonban indokolt az elővigyázatosság, mondta dr. Szalai Orsolya, a Nébik termékpálya ellenőrzési igazgatóság vezetője. Pénteken újra megrendezik az erőművek éjszakáját és a távhőszolgáltatás napját Miskolcon is. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint két telephelyen, a Biomassa kazánházban és a bulgárföldi földgáztüzelésű kazánházban várják az érdeklődőket. A lakosság számára délután kezdődnek a programok, délelőtt pedig az óvodások, iskolások ismerhetik meg többek közt a faapríték tüzelésű kazánházat és a korszerű távfelhőszolgáltatást. Ügyeleti rendszert. A MIHÖ már 5. alkalommal vesz részt az erőművek éjszakáján. A lakosság számára meghirdetett programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek éjszakája című internetes oldalon lehet. Az előrejelzések szerint megdől a használt autópiac forgalmának 2022-es csúcsa idén. Szeptemberben 79.500 használt személygépkocsi cserélt tulajdonost Magyarországon, 11,5%-kal több, mint egy évvel korábban. Így már biztosan megdől a belföldi használt autópiac forgalmának két évvel ezelőtt elért 825.000-es csúcsa, közölte a jóautók.hu hétfőn a Datahouse előzetes adatai alapján. A használt autópiacon az első 3/4 évben 686.000 személyautó cserélt gazdát, 11,5%-kal több a tavalyi azonos időszakban regisztrált 615.000-es értéknél. A használt autópiac tér közleménye szerint a soha nem látott piaci aktivitást az év további részében erősítheti az euró árfolyam is, ami miatt a korábban használt autóimportban gondolkodó vásárlók egy részének érdeklődése is inkább a belföldi piac felé fordul. A lakosság egyre nagyobb része pótolja a korábbi években elmaradt autó beszerzéseit, amint jövedelmi helyzetének stabilizálódását tapasztalja. Emellett a kamatemelések felpörgették a hitelezett eladásokat is, jelezte Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója. Miskolcon is kipróbálhatták az öt tusa egyes elemeit a diákok. Lézerfán néven országos roadshow-t indított útjára a Magyar Diák Sport Szövetség, melynek célja, hogy minél több gyermek és fiatal ismerje meg az öt tusát és az annak alapjául szolgáló versenyszámokat. A résztvevők játékos verseny keretében próbálhatnák ki a gyorsaságot és pontosságot kívánó lézerrant, vagyis a futás és a lövészet kombinált számát, és emellett például az öt tusa új versenyszámában az akadálypályán is tesztelhették erejüket és ügyességüket. A rendezvényen részt vett Guzi Blanka olimpikon öttusázó is, és szakmai tanácsokkal látta el a gyerekeket, mondta Viszla István, a Magyar Diák Sport Szövetség regionális irodájának vezetője.
Az időjárásról.
Még fátyol felhők lehetnek az égen, de a nap második felében szinte zavartalan napsütésre lehet számítani. A délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Kedden is túlnyomóan derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden napközben 14 és 21 fokra kell számítani.
Európa Rádió híreit hallották.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Semmi baj, minden harc véget ért. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mai adás első felében a modorokról, a másodikban pedig a növényekről lesz szó. Ha beköszönt az ősz, a lakosság előszeretettel kezdi eletetni a vadon élő tollasokat, ám míg kertünk vendégeit nyugodtan táplálhatjuk magvakkal, kiakasztott almával, szalonnával, addig a vízi madarakat kifejezetten tilos etetni, ennek ugyanis rájuk nézve nagyon káros következményei lehetnek. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője mesél majd a részletekről.
tartósan etetett vízimadarak, azok néhány nap, néhány hét alatt szinte teljesen képesek a természetes viselkedéssel felhagyni, tehát nem mennek ki legelészni a gyerekre, ősszel nem vonulnak el, aztán utána ezek a madarak kerülnek bajba. Tehát, hogyha zöld növényi táplálékot kapnak, ez a viselkedés torzító hatás, ami aztán bajba sodorta a madarakat, ez mindenféleképpen érvényesül. Ennél is nagyobb probléma, illetve hát a problémakör tovább mélyíti, hogy általában kenyeret, pésüteményt, tehát tartós fogyasztásra a madarak számára káros kaját kapnak, és figyelembe véve, hogy a vízimadarak fiókáinak a többsége önellátó, tehát nem a szülők etetik, a szülők kísérik a fiókákat, mutatják, hogy hogyan kell legelészni, táplálékot keresni, elmenekülni a ragadozók elől, és az ilyen etetőhelyen felnőtt madarak, illetve az ilyen etetőhely közelében élő felnőtt madarak a fiókáikat is az etetőhelyekre viszik, és a fiatalok, miközben a legfontosabb fejlődési szakaszban vannak, tehát néhány hét alatt ki kell fejleszteni ők, meg kell növeszteni a repülő tollaikat, eközben csak könnyebb után élnek, és így nem fejlődnek megfelelően a csontjaik és a tollaik, és ez egy különleges hiánybetegséget okoz, ennek külön neve van, ez az angyalszál betegség, olyan torz tollai növekednek, ami nem alkalmas a repülésre, tehát ezek között a fiatalok között nagyon sok képtelen, tehát nem is fog tudni repülni.
De szó lesz a rovarfogó növényekről is, amelyekről már Charles Darwin is írt, hogy mennyire csodálatosak és lenyűgözőek. Németh Anikó botanikus mesél majd róluk.
A rovarfogó növények otthoni tartása is lehetséges, egy kis odafigyelést azért igényelnek, ugyanis általában ezeket érdemesebb esővízzel locsolni, lehet őket floráriumban tartani, vagyis valamilyen üvegedénybe, amiben tőzeggel, mohával megdúsított talajt rakunk, nem a klasszikus virágföldet kell használni, és hogyha beültettük ezeket a növényeket, akkor arra is érdemes odafigyelni, például a harmatfüvek és a kürtvirágok esetében, de akár itt említhetném a Vénusz légycsapóját is, amelyek a leggyakrabban otthon tartott növények, hogy ők bizony a teleltetést igénylik. Tehát nem lehet őket télen-nyáron ugyanolyan körülmények között tartani, egy idő után a tél közelettével ugyanis tetszhalott állapotba kerülnek, és mindenki azt hiszi, hogy az ő növénye el is pusztult, miközben csak visszahúzódik, és aztán tavasszal újra megerősödve fejlesztik ki a leveleiket.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék,
mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ősszel se etessük a vízimadarakat, hívja fel a lakosság figyelmét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ez ugyanis Orbán Zoltán szóvivő elmondása szerint nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat. A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. A hosszú ideig tartó egyoldalú kenyérből és egyéb értéktelen táplálékból álló diéta ugyanis megbetegíti a madarakat. Szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szerves anyag terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást. Ráadásul a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést.
Azt tudjuk, hogy a vízimadarak etetése általában számukra rendkívül rossz. Tartós fogyasztásra alkalmatlan, nem természetes táplálék a kenyérrel történik, de még hogyha a számukra megfelelő zöld növényeket kapnának, ez akkor is megváltoztatná a viselkedésüket. Ugye a vízimadarak számára a legfontosabb túlélési szabály a télre, hogy a fagyok és a hó elől délebre fagy és hómentes területre kell húzódni. A nemzetközi és a magyarországi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyáron tartósan etetett vízimadarak, azok néhány nap, néhány hét alatt szinte teljesen képesek a természetes viselkedéssel felhagyni, tehát nem mennek ki legelészni a gyerekre, ősszel nem vonulnak el, aztán utána ezek a madarak kerülnek bajba. Tehát, hogyha zöld növényi táplálékot kapnak, ez a viselkedés torzító hatás, ami aztán bajba sodorhatja a madarakat, ez mindenféleképpen érvényesül. Ennél is nagyobb probléma, illetve hát a problémakör tovább mélyíti, hogy általában kenyeret, pési teményt, tehát tartós fogyasztásra a madarak számára káros kaját kapnak, és figyelembe véve, hogy a vízimadarak fiókáinak a többsége önellátó, tehát nem a szülők etetik, a szülők kísérik a fiókákat, mutatják, hogy hogyan kell legelészni, táplálékot keresni, elmenekülni a ragadozók elől, de alapvetően a fiókák maguk keresik meg a táplálékot, és az ilyen etetőhelyen felnőtt madarak, illetve az ilyen etetőhely közelében élő felnőtt madarak a fiókáikat is az etetőhelyekre viszik, és a fiatalok, miközben a legfontosabb fejlődési szakaszban vannak, tehát néhány hét alatt ki kell fejleszteni ők, meg kell növeszteni a repülő tollaikat, eközben csak könnyebb után élnek, és így nem fejlődnek megfelelően a csontjaik és a tollaik, és ez egy különleges hiánybetegséget okoz, ennek külön neve van, ez az angyalszárny betegség. Olyan torz tollai növekednek, ami nem alkalmas a repülésre, tehát ezek között a fiatalok között nagyon sok képtelen, tehát nem is fog tudni repülni. Tehát a lényeg az, hogy a vízimadarak etetése teljes mértékben szükségtelen, felesleges rossz a madaraknak. Mindig elmondjuk, hogy a nyári madáretetés, illetve az állatok, a vadonélő állatok etetése, az például akár idejöttük a sünt is, teljesen felesleges, értelmetlen, hiszen minden élőlény, ami a környezetünkben él, dúskál a természetes táplálékba, teljesen felesleges
számukra nem megfelelő táplálékot adni, mert ez mindig csak gondot okoz. Tehát ami igazándiból problémás a vízimadarak etetése kapcsán, az a hattyúk részét ludak, és a hattyú esetében, ha mindenféleképpen meg kell kísérni, hogy hatalmas termeti madarakról van szó, és amikor több tucatnyi nagycsarlangban odaszoktatják az etető emberek mondjuk a standokra, akkor ott bizony igen-igen jelentősen megemelkedik a vízszennyezés mértéke, és ugye ezek a madarak kijönnek a partra is, tehát olyan mértékben szennyezi az ürülékük a parti részt is, ami akár a fürdőgyőznek is kellemetlenséget okozhat. Arról nem is beszélve, hogy az etetés teljesen természetellenes módon a part közelbe csalja a vízimadarakat, ahol horgászunk is, és ami a vadonyai madarakra nem jellemző, ezek az etetői helyeken megforduló madaraknál nagyon gyakori a horgos hattyú, horgos része, ez azt jelenti, hogy amikor éppen nem dobálják nekik az emberek az annyivalót, akkor a víz alá lenyúlva felveszik a horgászok horgásszerelését, a horgot lenyelik, és utána ez, amikor elrepülnek, elszakítják a horgászsinort, ez a horog bele vágódik mélyen a gyomrúba, a nyelőcsőrükbe, a szájukba, a csőrükbe, és utána több méter hosszú horgászsinort maguk után húzva a vízbe, repülés közben általában felakadnak valahova, és így pusztulnak el. Tehát tényleg a vízimadár etetések kapcsán, azon kívül teljesen felesleges semmi közön a madarak segítéséhez, nincs szükségük ilyen segítésre, nincs olyan eleme, ami igazolható lenne, ami ne jelentene kárt a madarakra.
Ennek egyébként mi az oka, hogy még korábban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek nem kellett a lakosság figyelmét felhívni erre, az utóbbi években viszont igen. És nem csak nyáron, hanem ősszel is.
Ugye 2016-2017 tele 30 éve nem látott keménységű fagyokat hozott. Tehát ez nem volt rendkívüli tél, csak egyszerűen a változó klímánk, a melegedő klímánk egyik következményeként enyhülnek a teleink. Viszont fel kell rá készülni, hogy a szélsőséges időjárás változások miatt is alkalmanként, néhány évenként akár tényleg az átlagosnál keményebb telek következhetnek be. Itt is ugye az 2016-2016 előtt megelőző telek nagyon enyhék voltak éveken keresztül, és ilyenkor ugye a vízimadarak, az etetett vízimadarak sokkal nagyobb arányban maradnak életben, nem pusztulnak el, nem fagynak be a vizekbe, és ez kvázi, mintha igazolná a vízimadarak számára, hogy valóban nem kell elvonulni. Aztán, ha jön egy normális keménységű tél, akkor sokkal, de sokkal nagyobb számban kerülnek bajba ezek a madarak, és ezért kellett elkezdeni ezt a kommunikációt. Nagy említettem, 30 éve nem látott keménységű fagyokról volt szó. Hát egyszerűen a vízimadaraknak, illetve a vadonélő állatoknak nincs szükségük az emberi gondoskodásra, nincs szükségük az emberi rossz értelemben vett szeretetre, értő tisztelettel kéne ezekhez az állatokhoz állni. De nagyon fontos, és mindig hangsúlyozzuk, hogy a hagyományos madáretetés, az énekes madarak téli etetése sem a madarakról szól, hanem az emberekről. A mi gyönyörködtetésünkről szól, ez azt jelenti, hogy ha egyetlen egy helyen nem etetnék a világban a madarakat, tehát a madarak nem pusztulnának el, hanem egyszerűen délebre húzódnának. Viszont, hogyha etetjük őket télen, megfelelő módon, megfelelő időszakban, megfelelő helyeken, akkor ezek az énekes madarak ott vannak, ott ugrálnak az ablakunk előtt, gyönyörködtetnek bennünket, ott vannak a kertben, a környezetünkben, összeszednek egy csomó gyommagot, tehát ilyen szempontból igen jelentős hasznot is hajtanak. Tehát az ő esetükben ezen a kapcsolaton mindenki nyer. Az emberek is, és a madarak is. A vízimadarak helyzete teljesen más, más eltérő az életmódjuk. Az ő esetükben az etetés mindenféleképpen a madarak egészségkárosodását, sérülését és akár tömeges pusztulását okozhatja és okozza is. Általában azt a példát szoktam felhozni, amit mindenki ért, aki nem foglalkozik akár madárvédelemmel, természetvédelemmel. Hiába vagyunk oda a gyerekekért, hiába szeretjük őket,
nagyon, nem tesszük meg, és nem tehetjük meg azt, hogy az óvoda udvar szélén a kerítésnél állva a kaját dobálunk be a gyerekeknek, vagy ha szembe jön egy tündi-bündi kisgyerek, szülei babakocsi a tolját, nem megyek oda, és nem kezdem el neki adni a kaját. Mert hogy ez nem való, tehát nem így kell kifejeznünk a szeretetünket és a tiszteletünket. A vízimadarak esetében tényleg azért, mert ez a fajta tevékenységünk mindenféleképpen kárt okoz a madaraknak és a környezetnek. Egyszerűen semmi más nem kell tenni, mint hogy ott állunk a vizek partján, és látunk egy vízimadarat, hogy oda jön a madár, gondoljunk arra, hogy bármikor ez a madár kimehet a partra, lenyúlhat a víz alá, bőven van tápláléka, nem kell neki semmit adni, és utána egy idő után, hogyha meg lehetne azt oldani, hogy mondjuk senki nem etetni a vízimadarakat, akkor ezek a madarak rájönnének, hogy bizony vissza kell térni a munkás hétköznapokhoz, szépen kimennének legelészni a füvekre, a gyepekre, ami ugye a lakott területeken is megvannak. Ha az etetés miatt olyan helyre lettek csalogatva, ahol egyébként nincs természetes táplálkozóhely, akkor ne felejtsük el, hogy vízimadarak esetében is repülő állatokról van szó. Egy ilyen madárnak egy nap levetülnőt 600 kilométert, az nem egy megerőltető valami. Tehát ezek a madarak nem kiszolgáltatottak, szó nincs arról, még a legkeményebb téli időszakban se, hogy egy egészséges madár, ha nem kap mesterséges táplálást, nem kap így etetést, akkor nem pusztulnak el, hanem egyszerűen délebre húzódnak, elmennek a hó és a fagyelől. Tehát semmiféleképpen nem okoz nekik azt kárt, hogyha nem etetjük őket. Sőt, ha az etetést megnézzük, hogyha vannak olyan szinten egészségkárosodott hiánybeteg vízimadarak, amik már képtelenek az elrepülésre, akkor ezeket a madarakat utána be lehet fogni, el lehet szállítani megfelelő mentőhelyre, sem az állatkertekbe. De azt is tudni kell, hogy a vízimadarak mentése nagyon-nagyon nehézkes ügy. Általában tömegeket érint, nagy testi madarakról van szó, és a tartásokhoz mindenféleképpen nagy területre van szükség. Tehát nagyságrendekkel nehezebb a vízimadarak mentése, ez is egy újabb ellenőr azzal kapcsolatban, hogy etetéssel ne hozzuk őket nehéz helyzetbe.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője beszélt arról, hogy ősszel se etessük a vízimadarakat. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már csaknem 180 helyszínen nyújt segítséget az országban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és további 28 többek mellett a Református Szeretetszolgálattal közreműködő szervezet által működtetett felzárkózó települések program. Egyebek mellett a lakhatásban, az egészségügyi ellátásban, a tanítatásban és abban, hogy az álláskeresők visszajussanak a munkavilágába. Áder János Kékbolygó című podcastjében elmondta, hogy egy kormányhatározat szerint a cél az, hogy néhány éven belül 300 településen 300 ezren legyenek a program részesei. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alelnöke azt mondta, hogy többek között az Ökumenikus Segélyszervezettel és a Református Szeretetszolgálattal közösen olyan településekre fókuszálnak, oda küldtek megfelelő tudással rendelkező embereket, melyek felzárkóztatására van esély. Beszámolt arról, több felzárkózó településen is sikerült már elérni azt, hogy az emberek a segítségnek is köszönhetően már nem csak a maguk ellátására képesek élelmiszereket előállítani, hanem ki tudják vinni termékeiket a piacra. Decemberig újabb 125 ezer diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn. Rétvári Bence elmondta, hogy a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, tette hozzá. A 32 milliárd forintos összköltségű laptoposztási program a magyar diákok tudásának versenyképességét szolgálja, mondta Rétvári Bence. Kisiklott egy alacsony sebességgel haladó vonat hétfő hajnalban a keleti pályaudvaron sínytörés miatt, közölte a MÁV ZRT vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közleménye szerint a jármű utast nem szállított, egy tengellyel siklott ki, senki sem sérült meg. Augusztusban is történt kisiklás a keletiben, a két esetnek azonban műszaki értelemben nincs köze egymáshoz, fogalmazott a vezérigazgató. Kiemelte, jövőre a balesetek megelőzése érdekében végrehajtják a keleti programot, melyben a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítják, írta a vezérigazgató hozzátéve, hogy a komplex munkálatok miatt egy időre a pályaudvart kizárják a forgalomból. Így a rekonstrukció a keleti ország részből érkező vonatokat és az utazó közönséget is érinteni fogja.
Az időjárásról.
A délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Kedden is túlnyomóan derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden napközben 14 és 21 fokra kell számítani.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Meg csak pozitívan minden egyes nap.
A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, még nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, a szíven lakad, engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hagyd rám álmaiddal. Ha majd a csillagok szólítanak, úgy engedlek el, úgy szorítalak. Ha jöjj közám, érezd, hogy itt ez vagyok, meglátod csak annyit én. Most ez a perc nekem, mit végül benned hagyok. mit is tegyek, játszanak velem a véletlenek, a képkockák nélküled életlenek. Ha jöjj közlem, érezsz, hogy érted vagyok, meglátod csak annyit én. Most ez a perc, mint benned hagyunk. Ha jöjj közlem, érezsz, hogy békét vagyok, a csöndben majd tisztán hallom, hogy mit csak a fény neked, mi bennünk vészket rakunk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Talán a húsevő a legköznapibb, ugyanakkor a legpontatlanabb kifejezés, amivel a rovar emésztő növényeket illethetjük, amelyek korántsem olyan gonoszak, mint ez alapján gondolhatnánk. Mintegy 1000 fajuk él szerte a világon, mocsarak, tűzeglápok, esőerdők mélyén, vagy éppen sziklafalakon mohákkal társulva. Néhányal még hazánkban is találkozhatunk. Németh Anikó botanikus elmondása szerint a rovarfogó növények olyan helyeken nőnek, ahol a talaj nem túlságosan gazdag tápanyagban. Különösen nitrogénben, így ahhoz, hogy jól érezzék magukat, egy kis kiegészítéshez kell jutniuk. Ezért csalogatják magukhoz áldozatukat, a rovarokat és az ízeltlábúakat, amelyeket aztán emésztő enzimeikkel lebontanak, és kinyerik belőlük az éltető tápanyagot.
A rovarfogó, húsevő vagy ragadozó növények, többféleképpen szoktuk őket emlegetni, nagyon elterjedtek a földön, egészen Magyarországtól elkezdve a legritkább, elérhetetlenebb helyek is megtalálhatók. Ez egy külön érdekesség. Egyedül talán az Antarktiszon nincsenek meg. Az élőhelyük általában tápanyagszegény, tehát azért is kellett evolúciósan úgy alakulniuk, hogy ezekhez az élőhelyekhez ők alkalmazkodni tudjanak. Élnek vízben, általában tápanyagszegény, tiszta vizekben, akár lápokban, mocsarakban, és még sziklagyepeken is előfordulnak, tehát kifejezetten változatos az előfordulási helyük, az élőhelyük. Egy dologban közös ez, mégpedig abban, hogy tápanyagszegény élőhelyeken találhatók. Mindegyikük talajlakó, azok is, amelyek úgy néznek ki, például a kancsókák, mint hogyha fára kúsznának fel, de ők is talajon élnek, ott gyökereznek, és abból kúsznak fel a száraik, a hajtásaik, amelyek vízben élnek, azok pedig általában inkább lebegő életmódot folytatnak.
Hazánkban egyébként milyen rovarfogó növényekkel találkozhatunk leginkább?
A drozérák, a harmatfüvek a legelterjedtebbek, azokat mindenki ismeri is talán. lápokban élnek, illetve a rencék, amelyek pedig vízi életmódot folytatnak, a sárga vagy fehér virágukat akár a Balaton környékén is fel tudjuk fedezni. Van egy igazán ritka, csak egy-egy élőhelyen előforduló aldrovanda nevezetű növényünk is. Ezt én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevesen láthatják, csak a Baláltató egyik csatornájában foglal elő helyet, illetve van egy másik nagyon ritka előfordulású növény, most már gyakorlatilag kipusztultnak is tekinthetjük Magyarországról, de régebben megtalálható volt, ez pedig a lápi hízóka. Mindegyik rovarfogó növényünk védett, pontosan azért, mert hogy nagyon visszaszorultak azok az élőhelyek, ahol ők megtalálhatók, tehát nagyon megritkult mindegyiknek az állománya Magyarországon.
Mondtad, hogy ezek a növények nagyon jól alkalmazkodnak, de milyen környezetet szeretnek igazán? Mi kell ahhoz, hogy életben is maradjanak hosszú távon?
A növények általában tápanyagszegény vizekben, vagy tőzegmahalápokban, fenyéreken fordulnak elő, és hát a nitrogén hiányukat kompenzálják azzal, hogy alkalmazkodtak a különböző csapda típusaikkal. Az a lényeg, hogy tápanyagszegény legyen, de napfényes az a hely, ahol ők előfordulnak, és általában ezek visszaszorult élőhelyek, tehát kifejezetten ritkák, noha tényleg az egész földet szinte benépesíti.
Gondolom, ahogy a nevük is jelzi, rovarfogó növények, vagyis rovarokkal táplálkoznak. Hogyan csinálják? Hogyan szerzik meg a zsákmányukat?
Nagyon érdekes, hogy evolúciósan több szálon is kialakultak ezek a növények, azért is tudják az egész földet benépesíteni. Több mint 670 fajuk van, és a legfontosabb tulajdonság, ami mindegyik kükben megtalálható, az az, hogy rovarok csalogatására, becsapdázására és megemésztésére specializálódtak ezek. Tehát mindegyikük olyan képletekkel rendelkezik, amik általában a növényeknél levélmódosulások, amelyekkel oda tudják csalogatni az áldozatukat, és hát egy csapdával rabulejtik, majd pedig olyan emésztő enzimeket termelnek, amivel meg tudják emészteni a tápanyagokat. Tehát a legfontosabb evolúciós változás az a rovarok csapdázására módosult levelek létrejötte. Vannak olyan növények köztük, amelyeknek gyökereik sincsenek, pontosan azért, mert tudják pótolni a tápanyag szükségletüket, egyedül csak a víz felvételére van szükségük, a többiek pedig gyökereznek, de mégis megtalálhatóak ezek a levélmódosulásaik különböző csapdatípusokkal.
Milyen csapdatípusok léteznek?
Nagyon-nagyon változatosak a csapdatípusaik. Ez is a legszembetűnőbb a rovarfogó növényeknél. Van az egyik csapdatípus, ami valójában egy ragadós csapda, úgy néz ki, mint egy légypapír, vagy szoktuk akár a tépőzárhoz is hasonlítani ezeket a felületeket. Ez általában úgy néz ki, mint egy sima levél, ilyen van például a drozéráknak, vagy harmatfüveknek, vagy pedig a hízókáknak, a pingvikuláknak. Maga a levél felülete ragadós, emésztő enzimekben és ragacsos nyeles mirigyszőrökben gazdag. Hogyha ránézünk, akkor harmatosan csillognak ezek a levélfelületek, és hát ebbe ragadnak bele az apróbb rovarok. Általában a ragadós csapdázók inkább kisebb rovarokat ejtenek rabul, mint például a muslicákat, vagy apróbb kis legyeket, és utána pedig, hogyha már megragadtak, az emésztő enzimeikkel emésztik meg őket. A Vénusz légcsapóját talán mindenki ismeri, két levéllemeze néhány érzékelő sertével rendelkezik, ezeket, hogyha megérintik két másodpercen belül a rovarok, akkor a két levéllemez összecsapódik, úgy, mint egy légcsapó, vagy hogyha a tenyerünket összeillesztjük, akkor a két tenyér összecsapásával tudunk ilyet produkálni, és mintha az ujjaink a levél lemezek szélén pedig szőrök találhatók, amit mintha ketrecbe ejtenék rabula rovarokat, és hát ezek után pedig a bezárt rovar már nem tud elmenekülni, az emésztő enzimek megemésztik őket. Vannak szintén nagyon látványos, egészen nagyra megnövő csapdázók is, ilyenek például a nepenthes vagy kancsókafajok, illetve a szarracénia vagy kürtvirágfajok, ők veremcsapdákat hoznak létre. Úgy kell elképzelni ezeket a nagy csapdákat, mint hogyha például a kancsókáknál egy-egy kancsó lenne. Ezekben rendkívül nagy mennyiségű, akár 1-1,5 liter mennyiségű folyadék is megtalálható, és maguknak a kancsóknak a pereme olyan, minthogyha egy nagyon színes, feltűnő, fényes, akár rothadó hús felszínét mintázó perem volna, nagyon vonzó a rovarok számára. Ezen járkálnak az állatok, majd pedig egyszer csak belecsúsznak a kancsóka belsejébe, amiben a szőrszálak úgy állnak, úgy helyezkednek el belülről, hogy lefelé tudnak szánkázni a rovarok, de kifelé már nem tudnak mászni. Benne a csapdában pedig bódító anyagokat tartalmazó folyadék van, tehát szerencsére kicsit humánus a módszere a növénynek, és ebben elbódulva a rovar gyakorlatilag észre sem veszi, hogy megfullad, és hogy utána megemésztődik. Hasonlóképpen működnek a kürtvirágok is, ezek akár 1 méteres nagyságúra megnövő kürt alakú képződmények, és egy kis fedél is található mindegyik tetején. Ez nem csukódik le, tehát nem úgy rejti rabul az áldozatát, hogy ezzel becsukja, hanem egyszerűen csak mint egy esernyő védi a felhígulástól azt az emésztőenzimeket tartalmazó folyadékot, ami vagy a kancsókában, vagy ezekben a nagy kürt virágokban, kürtökben találhatók. És ami még szintén egy nagyon érdekes csapda típus, az a hólyag csapda. A Magyarországon is megtalálható rendszék alkalmazzák, ők vízben élnek, és a növény testén kis hólyagocskák jönnek létre, ezek olyanok, mint a buborékok a víz alatt. És hogyha ez a kis csapda érzékeli a közelében akár a vízibolhát, akkor kinyílik egy csapóajtó, ami által beszippantódik a csapdába, ebbe a hólyagba az áldozat, és utána meg már az emésztő enzimeké a szerep. Tehát mindegyik általában levélmódosulás, különböző élőhelytípuson különböző csapdatípusok jönnek létre, abban egyeznek meg, hogy rabulejtik az áldozatukat, és utána pedig megemésztik.
Ezekről a növényekről, ha jól tudom, akkor Charles Darwin is írt korábban.
Darwinnak, mint az evolúció kutatójának nagyon felkeltették a figyelmét a rovarfogó növények, vagy húsevő növények, ragadozó növények, ő erről írt is egy művet, mégpedig 1875-ben, tehát már jó sok évvel ezelőtt, és a világ legcsodálatosabb növényeinek nevezte el őket, és hát magának az evolúció csodájának tartotta, hiszen állatias viselkedésűek, mégis növények, helyhez kötött életmódot folytatnak, ehhez kellett alkalmazkodniuk, és nagyon változatos élőhelyeken található.
Otthon is tarthatjuk nyugodt szívvel ezeket a növényeket?
A rovarfogó növények otthoni tartása is lehetséges, egy kis odafigyelést azért igényelnek, ugyanis általában ezeket érdemesebb esővízzel locsolni, lehet őket floráriumban tartani, vagyis valamilyen üvegedénybe, amiben tőzeggel, mohával megdúsított talajt rakunk, nem a klasszikus virágföldet kell használni, és hogyha beültettük ezeket a növényeket, akkor arra is érdemes odafigyelni, például a harmatfüvek és a kürtvirágok esetében, de akár itt említhetném a Vénusz légycsapóját is, amelyek a leggyakrabban otthon tartott növények, hogy ők bizony a teleltetést igénylik. Tehát nem lehet őket télen-nyáron ugyanolyan körülmények között tartani, egy idő után a tél közelettével ugyanis tetsz halott állapotba kerülnek, és mindenki azt hiszi, hogy az ő növénye el is pusztult, miközben csak visszahúzódik, és aztán tavasszal újra megerősödve fejlesztik ki a leveleiket. Arra is nagyon fontos odafigyelni, hogy nem kell őket rovarokkal etetni, hogyha sikerül elkapniuk egy-egy beszálló apróbb legyet, vagy akár nagyobb darazsat, méhet, muslicát, akármilyen rovart, akkor annak örülünk, örül a növény is, de különösképpen nem kell őket erőltetve, legyeket összefogdosva etetni. Vannak olyan különleges rovarfogó növények, amelyeket a fűvészkertben is meg lehet tekinteni, ilyenek például a napkorsók, vagy a kobraliliumok, ezeket azért nem javasolnám otthoni tartásra, sokkal nehézkesebb, sokkal több odafigyelést igényel a megtartásuk, viszont a sokak által ismert, és most már a kertészetekben fajtákat, színváltozatokat, formaváltozatokat is előhozó Vénusz légycsapóját, harmadfüveket, vagy akár kancsókákat meg lehet próbálni otthon is tartani.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a rovarfogó növényekről hallhattak.
Onnan indult a történet, a két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen. Hogy a szemed megigézett, tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet, mosoly dobtam az ég alatt, de áthullott egy perc alatt.
Játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a patetején. Órák hosszat néztük fentről a világítár elé. Ha egyik néztük a múltat, az ég alatt, csak itt karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a fál meg a kéz, a múltból visszanéz, akkor se játszani. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Tiszta szívvel látszani? Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a patetein? Órák hosszat néztük fentről,
yeah.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatják azokat a letöltési linkeket, QR-kódokat, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Én csak fekszem itt és bámulom az eget. Amit eddig hittem, az most hol lehet? Kisurran a hátsó ajtón a gondolat, és magával visz mindig egy másikat. Amikor azt hittem, hogy ennek vége már, amikor úgy látszik, hogy itt semmi új nem vár, régi álmom kopog csendben az ablakon. Ébreszget, hogy új utakra csaljon. Rajzold az égre, hogy nincs még vége. Nem lehet, indulok, érted? Járjunk be újra a régi tereket. Csak lép tovább, semmi se fáj, és végre jól áll a csillagunk, és jöhet vihar, a jó széllel fordulunk. Az egyszerű dalra, amivel útnak indultál, hogy vissza ne fordulj, soha már. Rajzold az égre, hogy nincs még vége, nem lehet, indulok, érted?